Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csíkszentsimonból jelentkezünk, Geréd Nikoletta egészségügyi asszisztens vendégei vagyunk. Nikoletta még óvodás korában tűnt fel a gyermekműsorban, hűséges hallgatóként hosszú ideig kapcsolata volt a rádióval. Aztán a gimnáziumi évek alatt eltűnt a radarunkról, de egy véletlen folytán, vagy lehet nem is véletlen, útjaink újra keresztezték egymást. Ma az elmúlt másfél évtizedet próbáljuk átbeszélni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncertfúvós Zenekart hallgatjuk. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Mai műsorunkkal Csíkszentsimonból jelentkezünk, Geréd Nikolettával beszélgetünk. Hát amikor az ember találkozik a múltjával, akkor döbben rá arra, hogy rohan az idő, és nagyon hamar megöregedtem. Mi úgy találkoztunk, hogy a gyerekműsornak a hűséges hallgatója voltál, testvéreddel együtt, és hosszú évekig szerintem nem volt olyan gyerekműsor, amikor ne telefonáltatok volna be, vagy ne jeleztetek volna vissza. De hogy emlékszel, Niki?
Hát az igazat megvalva, szerintem én óvodás lehettem, a testvérem ő egy pár évvel nagyobb volt tőlem, és már akkor nekünk a vasárnapi program az ez volt. Elmentünk reggel Szentmisére, reggeli, és már a reggeliről annyira idekeztünk, hogy mi tudtuk, hogy az idő ott van, és akkor most már kezdik a gyermekműsor, és akkor mindig ilyen nagy lelkesedéssel figyeltük, hogy vajon lesz valami játék, be lehet telefonálni. Mindig nagyon nagy lelkesedéssel voltunk a gyermekműsorért.
Amúgy nálatok mindig szólt a Marosvásárhelyi Rádió, vagy hogy szoktatok rá egyáltalán a rádiózásra?
Őszintén nem tudom, hogy mi hogy fedeztük fel a gyermekműsort. Az megvan, hogy az édesapám nyáron volt egy rádiója, azt mindig kirakta a ház el, és az úgy szólt, hogy szerintem a szomszédban is hallották, nagyon-nagyon szerető a Vásárhelyi Rádiót, leginkább vasárnaponként hallgatni. Igazából nem tudom, hogy mi hogy fedeztük fel.
Ti kicsi gyerekként végig tudtátok hallgatni azt az egy órát, mert több részből állt, tehát mese is volt, gyerekekkel interjú, aztán játék, meg sok része volt, és most is sok része van a gyerekműsornak. Ti képesek voltatok az egész adás időt figyelemmel végigkövetni?
Persze, annyira ki volt használva az az egy óra, annyira tartalmas volt, hogy már vártuk, hogy na, akkor jó, letelt a mese, jó, akkor jött egy zene, úgy mindig vártuk, hogy na, mi lesz, és akkor utána mi lesz, utána mi lesz. Annyira hamar eltelt az az egy óra, hogy csak így néztünk ki a fejünkből, hogy még úgy át tudtuk volna hallgatni.
Ti ezeket a gyerekdalokat ismertétek, vagy a rádióból ismertétek meg aztán?
Anyukám, amikor kisebbek voltunk, akkor rengeteg sokat hallgattatta velünk Halász Juditnak a zenét, úgyhogy volt egy-kettő, amelyik ismerős volt, de volt olyan zene is, amit így a gyermekműsor által ismertünk meg.
Két anyag volt, biztosan tudok, hogy megvan a szallagtárunkban. Az egyik, amikor a testvéreddel arról beszéltek, hogy miért kedvelitek a rádiót, de én emlékszem, hogy te hegedülni is tanultál. Most nem tudom, hogy hányadikos lehettél, de olyan lelkesen beszéltél akkor erről az egészről. Én javasolom, hogy most egyszer hallgassuk meg ezt a felvételt, és akkor utána majd kérdezlek a zenélésről.
Gerét Nikoletta vagyok, Csíkszentsimonból, 4. osztályos, 11 éves.
Niki, mióta tudsz hegedülni?
Már első osztálytól kezdtem.
Nehéz a hangszeren játszani?
Nem, kicsit amelyik úgy, mint a tanárbácsimmal vesszük fel, az egy kicsit nekem nehéz, de azután, miután begyakorolom, már egész jól megy.
Naponta hány órát kell gyakorolni, vagy hetente hány órát gyakorolsz?
Mikor mennyi időm van, de 2-3 órát kell gyakorolni.
Hány éneket tudsz eljátszani hegedűn?
Nagyon sok. Van egy füzetem, amelyiket teljesen kigyakoroltam, és vettünk a tanárbácsimmal ilyen koncerteket már fel, és azok is jól mennek.
Így az osztályból többen hegedültök, csajok?
Nem, én vagyok egyedül, aki hegedül az osztályból.
És miért választottad a hegedűt?
Kisebb koromtól írtam a tévébe, hogy a nénik hegedülnek, és erős meg szerettem, hogy így játszanak, és akkor mondtam a szüleimnek is, hogy szeretnék hegedülni, és úgy jobban is ment a hegedülés, hogyha úgy szerettem volna is.
Vannak kedvenc énekeid, amit szívesebben játszol, vagy ha előtted a kotta, akkor bármit el tudsz játszani?
Vannak kedvenc dalaim is, hogyha a kotta előttem van, akkor bármilyen éneket el tudok játszani, de a kedvenc énekeimet azt kívülről tudom.
Táborokba jársz, ilyen zenekari táborokba?
Egyszer voltam hegedű táborban, az is jól telt. Vannak hegedű társaim is, és úgy jobban tudok velük úgy hegedülni.
Meddig lehet ezt csinálni?
Ameddig akarom, s nem unom meg. Én szeretem most már, olyan ösztönzést ad, mert hogyha nagy leszek, akkor még fel tudom ezt használni. Megtörténhet, hogy megyek a művészetibe, de inkább óvónéni szeretnék lenni, és mellette a hegedűs az éneket is szeretném tanítani.
Visszahallgatni a gyerekkori Nikit.
Nagyon furcsa is. Nagyon távolinak érzem. Nagyon.
Mennyi ideig zenéltél? Mennyi ideig tanultál hegedűn játszani?
Hegedülni körülbelül olyan 6 évet hegedültem. Csíkszentmihályban jártam egy magántanárhoz. Aztán végül a hegedűt leraktam, és fuvolára cseréltem. Körülbelül olyan 7.-8. lehettem, amikor beálltam ott a csíkszentmihályi koncertfuvozenekarban, és annak a zenekarnak lettem a részese, a tagja.
Miért választottad a hegedűt? Mi vonzott már? A családban valaki hegedült, láttad, vagy a barátnőid is hegedültek?
Igazából nem tudom, hogy honnan jön nekem a hegedülés. Az emlékeim szerint a tévében láttam meg az ilyen 100 tagú cigány zenekarokat, hogy hegedülnek, és egyszerre az hogy szól. Úgy megkívántam az egészet, és egy karácsony volt, hát már látták a szüleim, hogy van egy kis zenei hajlamom e felé, és karácsonyra hangszert kaptam. Csak bennem se volt tudatos, hogy milyen hangszert szeretnék, és akkor én karácsonyra kaptam egy gitárt, és egy furuját. És amikor én megláttam ezt külön-külön, hát kicsi voltam, nem tudtam, hogy a hangszerek azok hogy működnek, és én egyből azt hittem ennek a két hangszernek, hogy egy hegedű, csak külön van. Ugye vonó külön van becsomagolva, és akkor a gitár pedig azt hegedűnek néztem. Talán nekem itt tudatosult, és a szüleimnek is, hogy igen, akkor ennek a leánkának hegedűórát kell venni.
Gitáron játszottál azért? Megtanultad legalábbis az akkordokat lefogni?
Soha, soha. Így visszagondolva azért nem ártott volna, vagy így néha vonz, míg az a kihívás, az a vágy, de sajnos nem tanultam meg.
Az iskolában amúgy nektek az elemi osztályban volt furuja órátok, mert nagyon sok iskolában tanítják. Lehet, hogy tanítófüggő is, de a gyerekek többé-kevésbé bizonyos dalokat megtanulnak furuján játszani.
Az iskolában nem tanultunk, de a faluban volt erre alkalom vagy esély, aki szeretne az furujázni tanulhasson, de ez is inkább a zenekaron belül. 2008-ban alakult ott a helyi fúvózenekar, és akkor már akkor volt erre lehetőség.
És a hegedű tudásodat hogy fejlesztetted?
Mindig egyedül voltam, de persze voltak még ilyen társaim, és akkor azokkal így adventi koncerteket adtunk a templomban. Voltak ilyen kisebb fellépéseink.
Mennyire nehéz hangszer a hegedű? Sokat kell gyakorolni, macerás, mert azért tudom, hogy ki lehet azt nőni, és nem lehet a gyerekkori hegedűvel játszani a végtelenségig, de az is lehet, hogy igen, hogyha az alkatod olyan.
Pontosan, hogy így van, ki lehet nőni a hegedűt is, hogy mennyire nehéz, hát igazából az egész hangszerre lehet ezt húzni, hogy minden hangszernek megvan a nehézsége, nem mondanám, hogy a hegedű kimondottan nehezebb, mint más hangszer, nehezebb megtanulni rajta. Persze kell legyen egy érzéke az embernek, de olyan karikacsapásra működik az egész, hogyha már reaérez az ember, megkapja azt a kellő segítséget, és van egy adag motivációja a személynek, akkor már pikpakra megy.
Egy-egy ilyen karácsonyi koncert, vagy egy ilyen fellépés, az motiváló egy gyereknek, hogy akkor tökéletesítsem a hangszer tudásomat?
Abszolút. Ebből az okból kifolyólag hagytam én abba a hegedülést, mivel egy idő után nekem nem voltak sikerélményeim. Hiányoltam a társaságot, kihívások azok voltak azon kívül is, de hogy úgy ez a plusz, amit az a közösséged, vagy az a fellépésed, ezért is mondtam búcsút effektív a hegedűnek egy adott pillanatban.
Hát annak idején, amikor készült veled ez a felvétel, hogy hegedülsz is benne, akkor én azt hittem, hogy majd életed végéig ez elkísér, és akkor valami ilyen irányú lesz a tanulmányod. Mikor jöttél rá arra, hogy hát inkább más szeretnéd csinálni, mint ezt?
Hát amikor a legtöbb barátom beleállt a fúvózenekarba, én akkor jöttem rá, hogy én nagyon-nagyon hiányom a társaságot. Nem a hegedűvel volt nekem problémám, és amikor én beleálltam a zenekarba, akkor már nekem volt saját hegedűm, és akkor a karmesterén megbeszéltem, hogy én azért szeretnék a hegedűvel beállni ebbe a zenekarba, és akkor egyedül én, mint hegedűs, megérkeztem a nagy fúvózenekarba. Elég vicces volt, és ez elég sokáig azért, több mint fél évig én ezt így csináltam, de aztán láttam, hogy ezt úgy el kell engedni. Ez maradjon meg fúvózenekarnak, és én a kis hegedűmet azt most el kell pakoljam, és akkor jöttem rá, hogy akkor én választanom kell egy fúvós hangszert, hogy én a fúvózenekarba szeretnék maradni.
Annak idején, amikor felléptetek, úgy jelentették be, hogy a csíkszentmihályi koncert fúvózenekar és Geréd Nikoletta hegedűn, vagy akkor hogy párosítottak?
Hát van egy-egy csoportkép, ahol én egyedül hegedülök, meg a többiek fúvós hangszerrel. vicces egyébként. Szerencsére, hogy akkor nem éreztem ennek a súlyát, meg nem éreztem annyira különcnek magamot, de így visszanézve azokat a képeket, hát nagyokat szoktam kacagni rajta.
Én azt tudom, hogy Sándor Árpád karmester az egy jó fej, de nem próbált meggyőzni, hogy azért párhuzamosan a hegedűvel kezdjünk el valamit fújni, és akkor talán jobban illesz a képbe?
Neki is voltak elképzelései, amikor én megérkeztem a hegedűmmel, akkor ő már mondta, hogy hát ez nem is lenne rossz egy szimfonikus zenekart csinálni. Ő kereste is az embereket, többek között a hegedűseket, csak nem nagyon kapott. Nem voltak személyek, de neki ez megvolt a fejében.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
És akkor egyszer csak jött a fuvola. Miért a fuvola?
Ez megint egy jó kérdés. Hát amikor én megérkeztem a hegedűmmel a fuvolzenekarban, akkor engemet a fuvolások közé ültettek be, mert hogy hangszínben majdnem ugyanaz volt, kotta majdnem ugyanaz volt, és akkor én ott a fuvolásokkal üldögéltem. Na de amikor hangszert kellett válasszak, őszintén meg se fordult más hangszer a fejembe. Nem, tényleg, és úgy voltam, egy pár évvel ezelőtt pont így elgondoltam, hogy miért pont fuvola, de effektív nem bánom, mert praktikus. Kicsi, és könnyű.
A testvéred már régebb benne volt a fuvolzenekarba, vagy egyszerre kerültettek nagyjából bele?
Ő régebb került bele a zenekarba, körülbelül 2-3 évvel azelőtt, mielőtt én beleálltam volna, úgyhogy részéről is megvolt a bíztatás, mert hát milyenek is a testvérek, utánozzák egymást. Kicsi kutya nagytól tanul, na hát nálunk is ez nagyon működött. Persze a testvérem beleállt a zenekarba, lehet, hogy ő is egyébként erre reavezetett, hogy beleálljak a zenekarba. Akkor per pillanat nem tudatosan csináltam, ösztönből. De így visszagondolva, ezek a dolgok is nagyban hozzájárultak a döntésemhez.
Ő milyen hangszere játszott a zenekarban?
Ütős hangszereken játszott.
És akkor otthon hogy gyakoroltatok? Mindenki külön?
Igen, persze, hogy ő is kimondottan harangjátékot, azt ott volt, amikor hazahozta, ő is ott a szobájába ott gyakorolgatott, és az én szobámba gyakorolgattunk, mikor volt időnk. Na de, aztán mi is nőttünk, egyre kevesebb volt az időnk a gyakorlásra sajnos.
21 évesen elment közülünk, te még meddig folytattad a zenekarban a tevékenységedet?
Én a mai napig benne vagyok, én a mai napig részese vagyok ennek a fuvolzenekarnak, és nagyon-nagyon hálás vagyok, mert tényleg egy olyan pluszot ad számomra, most beszélek az én nevembe, de tényleg annyival másabbak azok az emberek, akik értenek a zenéhez, meg a szívük, a lelkük teljesen más.
Nem akarok sebeket feltépni, de akkor, amikor megtörtént vele ez a tragédia, pont volt egy gyerekműsor a temetése napján, és képzeld, hogy megkaptuk ezt a felvételt, amikor ti a rádióról beszéltek. Én most javasolom, hogy ezt hallgassuk meg, és akkor utána még beszélünk egy kicsit róla.
Gerid Rikárd vagyok, Csíkszentsimonból.
Gerid Nikoletta vagyok, Csíkszentsimonból.
Mióta van kapcsolatotok a Marosvásárhelyi Rádió gyermekműsorával?
Én már óvodás koromtól hallgatom, először édesanyjával hallgattam, mert amikor ő hallgatta, én is hallgattam, aztán kezdtünk betelefonálni édesanyja segítségével, és végül már magamtól is betelefonáltam. Volt olyan, amikor nyertem is, és akkor nagyon boldog voltam.
Én mióta a testvérem kezdte el, azután úgy engemet is ösztönzött, hogy én is telefonáljak be, és akkor édesanyja segített nekem, és akkor úgy könnyebb is volt.
Miért hallgatjátok a gyermekműsort?
Azért, mert izgalmas, a tudományokról is tudhatunk meg, dolgokat tudunk nyerni, betelefonálós játékok, pályázatokat, s megismerhetünk több embereket. Van benne kicsi izgalom, s ezekért.
Szeretem benne az ilyen kvíz játékokat, és a másiket is nagyon szeretem.
Minden vasárnap hallgatjátok a gyermekműsort, vagy amikor ráértek?
Most már a családnak elmaradhatatlan programjává vált a gyermekműsor.
Evés közben is szoktuk hallgatni. Édesanyjaik is ösztönöznek, hogy van egy ilyen pályázat, és akkor írjuk meg, és akkor édesanyja segít benne, és meg tudjuk írni így.
Az osztálytársak mit mondanak, amikor hallják a rádióban, hogy betelefonáltatok, milyen jókat mondtok a rádióban, nyertek?
Megdicsérnek, és kérdezik, hogy mikor van, hol van, hogy mi is próbáljunk szerencsésén. Örömmel megmondom nekik, telefonszámot azt nem tudom fájből, de az osztálytársaimot az is ösztönzöm, hogy ők is telefonáljanak be minél többet.
Az én osztálytársaim annyira nem szokták az ilyeneket hallgatni. Én mondtam, hogy próbálkozzatok meg, mert én már nyertem, s olyan jó, s vannak kvízjátékok, de őket annyira nem ösztönzi az ilyen dolog.
Más műsort hallgattok-e a Marosvásárhelyi Rádióban, vagy még csak a gyermekműsor a kedvenc?
A gyermekműsor a kedvenc, de így a hétköznap néha bele szoktunk hallgatni az adásokban. Így a híreket meghallgassuk. A gyermekműsor előtt azokat szoktuk hallgatni, hogy hamarabb bekapcsoljuk, hogy nehogy lemaradjunk egy nagyon kicsi részéről se.
Vissza is szoktuk hallgatni, mikor például, hogyha mamának vagy valakinek így mondjuk, hogy nyertünk, és akkor úgy megkérdezik, hogy vissza lehet hallgatni, és akkor mi hallgassuk úgy vissza.
A gyerekműsor és ennek a felvételnek az elhangzása után nagyon sokan visszajeleztek. Lehet, hogy azért, mert nagyon sokan ismerték Ricsit, de azért is, mert hogy miket mondtatok ti, hogy miért szerettitek a rádiót. Te hogy emlékszel erre a felvételre?
Igen, azt tudom, hogy amikor együtt nekifogtunk rádiózni a testvéremmel, hát akkor legtöbbször olyan is volt, amikor ilyen betelefonálós esély volt a gyermekműsorban, akkor olyan is volt, hogy egymásnak átadtuk a telefont, vagy olyan is volt, hogy ő is felhívta külön, meg én is felhívtam külön. Persze, sikerélményünk nagyon-nagyon sok volt így a gyermekműsor által, mert volt alkalom, mikor egy-egy játék kapcsán nyertünk is, ő többek között nyert is egy olyan lehetőséget, hogy elmehetett műsort vezetni.
Te nem voltál egy kicsit féltékeny, hogy miért nem te? Mert én úgy tudom, hogy te is ott voltál akkor adásban, csak szóltunk, hogy csendbe kell maradni, Ricsi a főszerep. És akkor úgy az atmoszférát átvetted, hogy milyen lenne, hogyha most én vezetném a műsort Jani bácsival, de te sajnos másodhegedűs voltál ott.
Jelzem, a sarokban egy kicsi széket ültem, de egész végig bent ültem a műsor ideje alatt. Nem, soha nem fogalmazódott meg bennem, és akkor se volt ez, mert tényleg, hogy a bátyám volt, 2 évvel idősebb volt, és annyira felnéztem rá, hogy ó, hát még olyan kicsi gyenge leányzó voltam akkor, hogy így tényleg ámultam őt, ahogy ezt így csinálta.
Te sokáig érezted, hogy az árnyékába vagy? Vagy külön személyiségek voltatok, és mindenkinek megvolt a sikerélménye a maga területén?
Nem, soha nem értem az árnyékába. Mindig megvolt az a jó, egészséges kapcsolat, persze ez az őrző-védő kapcsolat is, de ez nem ment át soha ilyen elnyomásban. Mind a ketten értünk el sikereket, egymás sikereinek nagyon-nagyon tudtunk örülni, és tényleg így a gyermekműsor által, és már kicsi korunkban úgy belenőttünk ebbe, hogy játékok kapcsán is. Volt, amikor ő nyert, én nem nyertem, volt, amikor én nyertem, és ő nem nyert, de soha nem volt ez bennünk, mert hogy a szüleink is úgy neveltek, hogy ha valamit kaptunk is, azt megosszuk egymással. És akkor legtöbbször ezt csináltuk. Ha valamit kaptunk is egy nyeremény által, akkor megvolt, hogy jó, Nikolett, akkor ez a tiéd lesz most. Vagy Ricard, ez most a tiéd lesz.
Thank you. milyen most a zenekarba lenni felnőtt fejjel, és most egy csapatnak tagja lenni, most játszani azokat a dalokat, amit esetleg játszottál gyerekkorodban, serdülőkorodban is?
Nagyon más lett egyébként. Egy pár évvel ezelőtt éreztem azt, hogy így megváltozott bennem valami. Rájöttem, hogy akkor, amikor én nekifogtam, és sok éven keresztül én a társasági jártam. Ott voltak a barátok, a haverok, a barátnők. Mi jöttünk, mentünk, jól éreztük magunkat, szórakoztunk. Tényleg buli volt. És akkor, ahogy fokozatosan ugye a barátok maradtak ki a zenekarból, akkor tényleg egy ilyen fordulóponthoz érkeztem én is, hogy akkor én minek vagyok benne, és akkor tudatosult bennem, hogy igen, nekem a zene most már annyira fontos lett, és az a csapat úgy özbe, mennyire fontos számomra.
Milyen gyakran tudsz járni most próbára? Vagy már annyira a vénádban van ez az egész, hogy ha kihagysz egyet-kettőt, akkor meg se látszik?
Jaj, dehogy nem. Meglátszik, meg is hallatszódik. Sajnos egyre ritkábban tudok próbákra járni, meg fellépésekre is, mert menet közben én felnőttem, munkába álltam, és most már nem az van, hogy ott van, mert általában nekünk egy héten egyszer van, péntek este, és akkor nem úgy van, hogy én péntek este otthon vagyok, mert általában én péntek este nem vagyok otthon már, de még a mai napig próbálom úgy alakítani a programomat is, hogy bár az az egy-két órára, az péntek esti egy-két órát, azt tudjam a zenekarnak szánni, magamnak is effektív.
Most mivel foglalkozol, mi lettél, hogy nagy lettél?
Elég vicces, ahogy alakult az én életem. Mert elvégeztem az 5-8-at otthon, és akkor el kellett döntsem, hogy akkor mi is lesz belőlem. Mivel, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó zenetanárom volt nekem ott az iskolában, felfedezett, hogy milyen szép hangom van. Ő vitt is népdalversenyekre, ahol számos kitűnő eredményt értem el. Na, akkor jöttünk rá, hogy hát akkor ez a Leánka nem csak hangszerekben jó, tehetséges, hanem még a hangja is jó. Mikor 8. végén el kellett dönteni, hogy hova menjek iskolába, hát ne, hangja jó, hangszereken tud zenélni, hát akkor menjen a művészetibe, hát akkor elmegyek a művészetibe. Eljöttem felvételizni, mert előtte kellett egy felvételi, utána abszolváltam, és sikeresen be is jutottam. És akkor itt is érettségiztem le, itt jártam ki a 9-12-t.
Manapság énekelsz is, vagy most marad csak a fúvó zenekar?
Sajnos most már az éneklés az egyre háttérbe szorul. Nagyon-nagyon nagy ritkán van egy-két ilyen templom éneklésem. Hát az ilyen esküvők vagy kortárs találkozók. Érdekes egyébként, hogy egy ideig nótáztam. Egyébként a nótázás az távol állt tőlem egészen addig, mivel hogy 5-8-ban ott népdaloztam, 9-12-ben belkántot tanultam, és akkor csak így jött a nótázás, de nagyon szeretem a kihívásokat, és akkor azt mondtam, hogy na, lássuk, vágjunk bele.
Van zenekarod is, akivel nótázgatsz, vagy mindig más zenekarral járod az eseményeket?
Nem, ez csak ilyen egyszeri alkalom volt, egy turné kapcsán volt, amikor így ki is próbálhattam magamat. Persze akkor volt zenekarunk, nagyon-nagyon-nagyon jó csapatunk volt, nagyon értem, nagyon szerettem. Körülbelül egy 10 napos turnét vett fel ez az egész éneklés, de nagyon élveztem.
Azelőtt mennyire volt az életed része a nóta?
Annyira, amennyire az előbb is említettem, hogy édesapja vasárnaponként a vásárai rádiót felhúzta, és akkor abban nótáztak. Én ennyire távol voltam a nótázástól ilyen rádiótávolságban. Én azelőtt abszolút nem foglalkoztam velem.
Csak azért kérdezem, mert hogyha elmész turnézni, azért elég sok nótát kell ismerjél, mert ha húzza a zenész, akkor te kell énekeljed. Vagy mindig párba énekelted?
Volt olyan is, amikor párba énekeltünk, vagy olyan is, amikor egyénileg, de hát azelőtt nem mondjam, hogy a kocsiba, meg mindenhol a nóták ordítottak, hogy valahogy azt meg is kell tanulni, és akkor akárhol voltam, utaztam, vezettem, otthon voltam, vagy éppen nem csináltam semmit, akkor is a fülhallgatóval, hogy másszanak be azok a szövegek, így történt a tanulás is.
A művészet is évek azok mennyire meghatározók számodra? Azt kaptad az iskolától, amire számítottál, úgy képeztek, ahogy te szeretted volna, vagy azért sok mindent meg kellett tanulni, ami nem biztos, hogy olyan kellemes volt neked. Mert nagyon sokan azt mondják, hogy hú, milyen csodálatos 4 éven volt, de van, aki azt mondja, hogy hát nem erre számítottam, mikor én oda mentem.
Nekem itt Csíkszeredában, Nagy István Művészeti Liceumban álom középiskolám volt, tényleg én mindenkinek ilyet kívánok, mert ott jöttem rá, hogy valójában én ki is vagyok, menet közben én bántlakó is lettem, a bántlakás is nagyon-nagyon sokat hozzatett a személyiségemhez, de most pontosítok, nekem inkább a 9-től 11-ig volt nekem az az álom, mivel nekem a 12. az eléggé olyan volt, amilyen, mivel akkor veszítettem el én a testvéremet.
Amúgy a csapattársak, az osztálytársak ilyen hasonszűrűek voltak, mint te, ilyen szívlélek emberek, mert te olyan vagy, hogy én nem is tudom, hogy egyáltalán valaki tud-e rád haragudni, vagy valakit meg tudsz-e sérteni. Tehát a többiek is ilyenek voltak, és akkor nagyon nagy volt az összhang, vagy mitől volt olyan jó ez a 3 év?
Akik a zenéhez értenek, az ilyen művész lelkek, azok nem az, hogy teljesen másak, hanem van egy plusz bennük. És valahogy erre mondom azt, hogy annyira megtaláltuk így mindenkivel a közös hangot, az összhangot, hogy egy olyan csapat alakult ki így tényleg az év végéig, hogy álmomba se gondoltam volna, mert az, amikor a kicsi falusi kislány felkerül a nagyvárosba, hát mindenre fel van készülve. Na, sokszor milyen is az ember a legrosszabbra készül. Én is erre voltam felkészülve, hogy akkor itt most engem agyon fognak szivatni, engem ki fognak nézni az osztályból, mert faluról érkeztem, meg stb. Stb. De hogy egyáltalán nem azt kaptam. Egyébként nagyon-nagyon sok falusi osztálytársam volt, és annyira alkalmazkodtunk egymáshoz, hogy ez abszolút nem is érződött.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A szülők gondolom, hogy mindenben támogattak, de nem javasolták, hogy például az édesanyád pályáját kövesd, ő egészségügyben dolgozik, édesapád villanyszerelő, ha bár a női villanyszerelők lehet, hogy jól meg tudnák szerelni a hálózatot. Volt egy ilyen, hogy inkább szeretnének, hogyha lenne egy rendes szakmád is, és nem csak a zenélés?
Hát az édesapám, ő nagyon-nagyon sok szakmát kitalált nekem. Villanyszerelőt éppen nem mondta, de hogy orvostól, tudóstól elkezdve mindent felsorolt ő nekem, de mégse helyeztek ezzel rám súlyt. Soha nem befolyásolták a döntésemet, csak mindig támogattak. Egyébként sokszor jó lett volna, mondjuk nem biztos. Csak ezt így utólag mondom. Lehet jó lett volna, hogy megmondják, hogy már pedig te ezt fogod csinálni. De nem bánom végül is, hogy ez így alakult. És ott van, hogy anyukám is egészségügybe dolgozik, de hogy ő se soha nem firtette ezt, tehát hogy már mit szólnál, vagy nem tetszik, vagy egyébként mind a ketten annyira szeretettel végzik a munkájukat, hogy már abból meg lehetne szeretni azt a két munkát, de így nem volt semmilyen levetésük azzal kapcsolatban, hogy hát én énekes nő leszek.
Ez szóba került, amikor ott énekelgettél, hogy talán?
Igen, akkor már szóba került, és én effektív erre a pályára is készültem. Megszerettem ezt a művészi életet, ezt a különleges életet, csak 360 fokot vett az én életem, és akkor újra kellett tervezzem.
Mennyire voltak például hatással rád az ilyen tehetségkutatók? Mert aki egy kicsit tud énekelni, egy kicsit ilyen szimpadias ember, az lehet, hogy megpróbálja. Mert hát mekkora lehetőségek vannak kilátásba, szokták mondani, aztán rájönnek, hogy mégsem akkorák, amekkorák. Benned volt-e ilyen?
Bennem soha nem fogalmazódott meg, hogy én most elmegyek bármilyen tehetségkutatóba, a környezetemben szerintem mindenkivel ez már megfogalmazódott, sőt, így küldtek is, de az az érdekes, hogy mind a kettő effektív közönséggel járt, de én mégis attól a tehetségkutatós közönségtől tartottam, féltem. Inkább ezért soha nem is fogalmazódott meg bennem, hogy én most elmenjek, és ezen az úton én szerencsét próbáljak, mert féltem az emberektől, ez igazság.
Amúgy beszélgettél olyannal, aki kipróbálta, és úgy mesélt, hogy milyen ez a fellépési lehetőség, ez az életforma?
Nem, soha nem is sodort az életem ilyen emberrel össze.
De amúgy te laikusként milyennek látod? Tényleg akkora lehetőségek lehetnek egy-egy ilyen tehetségkutatóban?
Hát az biztos, hogy egy ugróléc mindenki számára. Azt mondom, hogy tehetségkutatóval vagy anélkül szerintem mindenkinek ott van a lehetőség. Nem feltétlenül kell elmenni egy tehetségkutatóba. Hát hány híres nevezetes zenész ott van, hogy a mai napig fent van a neve, és nem volt ő tehetségkutatóba, úgyhogy ez is egy lehetőség, és kellenek ezek a lehetőségek, és jó, hogy vannak. Aki szeret, és meg akarja mutatni, és valami maradandót akar alkotni, szerintem nem szükséges.
Hányan ismernek rád, hogyha mondjuk végigvonulsz Csíkszeredán, vagy bárhol, úgy tudják, hogy jaj, ez a lány, aki évekkel ezelőtt énekelt, jaj, aki a koncertfúvó zenekarba ott fuvolázik, rád ismernek?
Nem, azért ennyire híres ember nem vagyok. Van egy nagyon kedves történetem, amikor elmentem a zenekarról egy fellépésre, és ott volt, hogy pakolgattam el a hangszeremet is, oda jött egy idesapa a kislányával, kézenfogva hozta is. Megváregette a vállam, és elnézést kér, bocsánat, de hogy kislánya szeretne tőlem valamit kérdezni, és hogy nem akarnak zavarni, meg nem akarnak megjeszni, de hogy ez most fontos lenne a kislánya számára. Mondtam, hát jó, hogy ne, hát nyugodtan. Lehajoltam a kislányhoz, és azt mondja, hogy bocsi, te vagy abban a mesében, abban a Liba Pásztor lányos mesében a főszereplő. Szegény kislánynak, azt sem tudtam, hogy most csalódást okozzak, hogy azt mondjam, hogy nem, vagy igen. Végül bevallottam, hogy hát sajnos nem, de olyan egy elkeseredett arcot vágott, ő most meg volt győződve arról, hogy én az a szereplő vagyok.
Hogy érzed, van olyan gyerek, vagy olyan a környezetedben, mondjuk kisebb, mint te, aki téged tart példaképének, hogy annyi mindenbe belekezdtél, és annyi minden sikerült neked, és ha Nikinek sikerül, akkor talán nekem is sikerülhet. Tudsz-e ilyen fiatalokról, vagy ilyen gyerekekről?
Nem tudok így, hogy akinek én lennék a példaképe, hát fú, nem is tudom, hogy érdemes lennék erre a kinevezésre, hogy én valakinek a példaképe legyek. Szoktam így nálamnál kisebbekkel beszélgetni, és tényleg, hogyha a véleményemet kérik, vagy a segítségemet kérik, akkor bármikor, bármibe.
Pedig olyan jó lenne, ha tudnánk. És lehet, hogy évek múltán jössz rá, hogy hú, ő azért kezdett el hegedülni, mert egyszer hallott engem is hegedülni, vagy hallotta most ezt a beszélgetésünket, hogy mennyi mindenen keresztül mentél, és továbbra is ilyen vidám vagy, ilyen pozitív gondolkodású vagy, és nem mindig arra kell gondolni, hogy egy neves színész, egy atomfizikus, vagy nem tudom, Nobel-díjas legyen az ember, és csak akkor lehet példakép, az egyszerű ember is lehet a tettei által.
Úgy gondolom, hogy mi emberek azért születtünk ide a földre, hogy valami maradandót teremtsünk. A munkánk által, a családunk, a gyermekeink által is egy valami maradandót tudunk alkotni. És ez a lényeg, ennek van értelme.
Thank you. mindennapokban most mivel foglalkozol?
Asszisztensnő lettem. Jobban mondva községasszisztensnő Madévfalván.
És mit kell csináljál?
A családorvos nő mellett is kell dolgozzak, de emellett ott vagyok az óvodába, iskolában, mint iskola óvodaasszisztensnő, meg bölcsőde, mert bölcsőde is van, de emellett a faluban idős emberekhez járok, és bárkinek segítek, akinek valamilyen szociális problémája van, vagy egészségügyi problémája.
Akkor te vagy az a valaki, aki elintézi az embereknek a problémáját, nem?
Igen, körülbelül igen. Felhívnak este 7 órakor, hogy hát, bocsi, Niki, nem akartalak munkaidőbe zavarni, de 12-re lenne egy programálásom, és nem irattam be utalót, valahogy meg tudjuk-e oldani, és akkor persze, oldjuk, csináljuk.
Az időseknek kiveszed a gyógyszert, és esetleg bevásárolsz is, hogyha szükséges?
Ha igény van rá, akkor persze, igen, igen.
Amúgy a felnőttekkel könnyebb a dolgod, vagy a gyerekekkel? Mert említetted, hogy a gyerekek között is forogsz.
Hát ez egy jó kérdés, soha nem is gondolkoztam rajtam. Nem is tudom erre, mi a jó válasz.
Személye válogatja, hogy kivel milyen a kémia?
Személy, meg helyzet, meg állapot, mert minden emberrel nehéz. A beteg emberekkel pedig még nehezebb. A gyerekek olyan szempontból, ők nem betegek. Ők ott vannak az óvodába, iskolába jó esetben, ők nem betegek, jól érzik magukat, jó a kedvük. Lehet, hogy egy picit a gyerekekkel könnyebb, de nem mondom, hogy az idősekkel nehezebb lenne. Velek is nagyon-nagyon hamar meg lehet kapni azt a közös hangot, csak át kell kapni azt a pici frekvenciát, és már ott van, hogy egy annyira szoros kapcsolat tud kialakulni, bizalom, hogy ez olyan kölcsönös tud lenni.
A gyerekek nem tudnak olyan nagyon őszinték lenni, ami már sokszor fáj.
De egyébként sokszor meg szokták kritizálni, hogy hogy nézek ki, vagy hogy mit veszek fel, vagy a fülbevalómat, a hajpántomat is egyébként. Sokszor a gyerekek olyan dolgokra figyelnek, hogy mi felnőttek nem is gondolnánk.
Akkor azt jelenti, hogy te az öltözéseddel, a beszédeddel mindennel példát kell mutassál, mert ha tegnap is ugyanaz a pulóver volt rajtad, akkor már szólnak, hogy de hát nem tudom, hogy szólítanak asszisztens néninek, vagy Nikinek?
Napközben asszisztens néni vagyok, de hogy általában Niki vagyok.
Akkor te figyelsz erre, hogy nehogy véletlen valaki kifogást találjon?
Na ez, amit sok ember nem ért meg, hogy én milyen gondban vagyok én reggel, hogy nehogy még véletlenül is azt a nadrágot, hogy azt a blúzot vegyél fel, amit az előtt levő nap. Próbálom magamot is nem kitenni ennek nap, mint nap.
Mennyire van jelen a közösségi médiában?
Nem vagyok egyáltalán ilyen nagy social médiás. Minden az embereknek a többsége. Igen, szoktam facebookozni, mikor annyi idő van, akkor szoktam ott pörgetni, meg instagramozni, de inkognitóba. Nem nagyon szeretek így posztolgatni se. Az instagramot az ott többet használom, mint a facebookot.
Akkor ilyen gondod nincsen, hogy kell ott filterezni, meg nem tudom mit. A magad valóságában, ha esetleg kikerül egy kép, akkor úgy, ahogy mi ismerünk és látunk, nem?
Abszolút, tényleg. Az a kép, amit facebookon szemben az emberekkel, pont ugyanazt fog szenvedni az utcán is.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gondolom, hogy nem titok, hogyha elárulom, hogy nem is olyan régen újból összefutottunk. Köszöntél, megkérdezted, hogy mit csinálok, hogy vagyok. Csodálkozva néztél rám, hogy nem ismerlek meg, és őszintén mondom, hogy olyan ismerős voltál, csak nem tudtam, hogy honnan. Mert közben eltelt 10-valahány év, és a kis Nikiből nagy Niki lett, mivel Madévfalván is találkoztunk, tehát nem tudtam, hogy kerül a csizma az asztalra. De egy nagyon jót beszélgettünk, és ennek köszönhető az, hogy most megint tudtunk találkozni, és akkor kibeszéltük az elmúlt 10-valahány évet. Te ez alatt az idő alatt is, amíg nem találkoztunk, követted a műsorokat? Tehát napirenden vagy most is a Marosvásárhelyi Rádióval?
Én elég sokszor hallgatom a rádióban utazás közben, meg online is. Vannak olyan adások, amiket visszaszoktam hallgatni, de ismerősek által, hogy szüleim, nagyszüleim mondták, hogy jó, nem most olyan jó adás volt, majd ők persze többet hallgassák, olyan jó adás volt, hallgass csak vissza, és akkor ezáltal szoktam kapcsolatba kerülni a Vásárhelyi Rádióval, de hogy azóta is tényleg így lelkes rajongója vagyok a Vásárhelyi Rádiónak.
És otthon nosztalgiázni szoktatok?
Pár évvel ezelőtt nagyon-nagyon sokat nosztalgiáztam. A barátnőmmel aláírásokat gyűjtögettünk a faluban. És akkor persze mindenkihez be kellett menni személyesen, akár leülni, beszélgetni. És nagyon-nagyon sok idős nénivel beszélgettem akkor, hogy engem a rádióból ismertek meg, hogy én Simoni vagyok. Abban az időszakban tényleg nagyon-nagyon sok idős nénivel nosztalgiáztunk így a gyermekműsor által.
Milyen egy-egy ilyen visszajelzés? Ez mennyire simogatja az embernek a lelkét?
Nagyon-nagyon sok jó visszajelzést kaptam, mivel tényleg, ahogy mondták, hogy jaj, hogy milyen ügyesek voltatok, s, hogy be is telefonáltatok, s, milyen bátrak voltatok. Annyit mondtam én is az unokámnak, hogy telefonáljon be, s, soha nem telefonál be, úgyhogy így tényleg nagyon-nagyon sok biztató szót kapok, még most is, a mai napig.
Hogy érzed, Niki, hogy most 24 éves korodra nagyjából elérted azt, amit úgy szerettél volna? Vagy még annál többet is?
Hát ezzel most egyet kacagok először, mert valahogy nekem mindig úgy alakult az életem, hogy soha nem úgy történt, hogy én azt szerettem volna. Mindig utolsó percben egyet így fordult a világ, akkor újra tervezés, és ilyen szempontból nagyon jó, hogy ilyen spontán vagyok, hogy hamar tudok alkalmazkodni új helyzetekhez. De örülök, ott, ahol most vagyok, és amit csinálok, azt nagyon szeretem, és nagyon örülök annak is, akivé én váltam.
Amúgy mit terveztél magadnak? Hogy képzelted el gyerekkorodban a 24 éves Nikit, hogy mit fog csinálni, vagy az élete hogy fog alakulni?
Te járom a virágot, és énekelek. Ennyi lett volna az én nagy álmom, vágyam. Egyébként érzem, hogy az élet próbál kárpótolni ilyen-olyan kicsi éneklésekkel, fellépésekkel is. Nem panaszkodok.
A bakancslistán most mi van?
Rengeteg sok utazás szerepel, hogy a szakmámba is minél többet fejlődjek, minél több embert megismerhessek, de emellett szeretnék majd egy tacskót, meg szeretném szeretni a tenger gyümölcseit. Azt is nagyon szeretném, hogy egyszer lejöjjön az öthetes. Akkor a születek világnapját azt szeretném minden évben ünnepelni, mert hogy a barátom az koraszülött. Szeretnék ebből egy rendszert csinálni. Emellett lakókocsizás, ilyen sétarepülések, bikaviadalt néznék meg nagyon szívesen, meg ehhez hasonlók.
A barátodnak is hasonló a bakancslistája? Meg gondolom azért egyeztettetek bizonyos területeken, nem?
Nagyjából hasonló a bakancslistánk. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsém van.
Ő mennyire támogat téged? Éneklésben, a munkádban, vagy ő egyáltalán ezen a területen mozog?
Abszolút támogat, mivel ő is egészségügyben dolgozik. Ilyen szempontból nagyon-nagyon szerencsém van, hogyha így szakmai szempontból tanácsra vagy segítségre van szükségem, akkor ott van és segít. De az életemnek a más pontjain is maximálisan mellettem van, mert meséltem, hogy volt egy 10 napos énekes turném, és ha ő ne legyen mellettem, akkor nem biztos, hogy végig tudtam volna csinálni, mert vitt, hozott, segített maximálisan.
Mennyit szoktatok szakmázni, amikor együtt vagytok? Vagy akkor inkább szórakoztok és kikapcsolódtok?
Mi betartjuk ezt a szabályt, hogy a munka az maradjon a munkahelyen, és akkor azt ott kell hagyni az ajtón kívül. De nem mondom, hogy egyáltalán semmit sem. Ha becsúszik egy-két szakmai téma, azon is jól elbeszélgetünk.
A régi barátok még megvannak? Vagy amikor az embernek párja lesz, egészen új kapcsolatok kezdnek körülötte is kialakulni?
A stabil baráti kör az megmaradt. Fiatalok vagyunk, jönnek-mennek az emberek körülöttünk, meg hogy van a magja a bandának, és mi mindig is összetartottunk.
A régi barátok, vagy esetleg az új barátaid is, hogy néznek rád? Ők hogy látják Geréd Nikit?
Jó kérdés. Egyszerűen úgy belem nézik mindenkinek a fejében. Kíváncsi vagyok tényleg, milyen az a kép, ami bennük van rólam, de az biztosra tudom, hogy ha ők nem lennének, ha nem lenne az a stabil baráti köröm, ami most is per pillanat van, akkor nem biztos, hogy én itt lennék, ahol most, mert nagyon-nagyon közrejátszottak az én lelki gyógyulásomba is például.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Csíkszentsimonból jelentkeztünk, Geréd Nikoletta egészségügyi asszisztens vendégei voltunk. 2 évtized fontosabb állomásait elevenítettük fel. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!